Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának vezetője, az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. A beszélgetésünk első felében a szíriai helyzetet és az arab tavasznak az utóéletét elemeztük, és többször előkerült a nagyhatalmaknak a kérdése, és egyáltalán az ő szerepvállásuk. És ha egy picit vissza is tekintünk, akkor hogy látja, hogy általában a nagyhatalmak, Amerika, NATO, Oroszországnak a szerepvállásai ezekben az arab országokban lévő konfliktusokban, akár Afganisztánra is gondolhatunk, hogyha korábbra vagy Irakra, mennyire volt eredményes, akár a saját szempontjukból, tehát a nagyhatalmak szempontjából, akár az adott ország belpolitikai szempontjából?
A külön kell választani Irakot és Afganisztán tekintettel arra, hogy az szerintem két kudarc volt döntően. Tehát kudarca volt az Egyesült Államoknak, kudarca volt a NATO-nak, még akkor is, ha ugye a NATO önmagával nem szokott kudarcot szenvedni, mert nem nagyon tud egy ilyen nagy nemzetközi szereplő, kudarcot vallani, vagy legalábbis nem úgy szokta tálalni, hogy ez kudarc. Ami az arab tavaszt illeti, azt gondolom, hogy mindenki döntően felkészületlenül ért, és mindenki ilyen reaktív politikát folytat. És ennek nagyon sok olyan oka van, hogy a hátuk közepére nem kívánták ezek a nemzetek. Pontosabban a nagyhatalmak az arab tavaszt. Hát elsősorban azért nem, mert ugye 2008 óta küzdenek a nagyhatalmak, nem is kevesen, mert mondjuk most már a G20-ak is, tehát hogy mondjam, a G8 kibővült G20-szal, a G20 az egy ilyen elfogadott nemzetközi fórum lett, küzdenek azzal, hogy mit csináljanak a nagy gazdasági világválsággal. Ezen belül, akikhez közel esik ez az egész történet, az Európai és az Európai Unió magában, hát egy óriási nagy, hogy mondjam, válsággal néz szembe, itt elsősorban az euróválságára gondolok, meg az, hogy a gazdaság, tehát az európai gazdasági pénzügyi válságot hogyan lehet leküzdeni, és egész egyszerűen, bár mi azt gondoljuk, hogy a nagyhatalmaknak és a nagy nemzetközi szervezeteknek ilyen polipként, oktopuszként több karja van, és ott manipulálni különböző helyeken tudnak, megdöbbentő, de nagyon egysíkúak külpolitikában ezek. Arról nem is beszélve természetesen, hogy például a 12-ben pontosan tudtuk azt, hogy van két olyan választás, ami döntően meghatározza az évet. Az egyik a Putyin választás, bár az szerintem úgy zajlott le, ahogy vártuk, ott különösebb dolog nem volt, de hogy nagyjából azt lehetett érezni, hogy májusig, amíg be nem lép Putyin elnök, addig Oroszországon nagy lépéseket nem fog csinálni. A másik pedig a novemberi amerikai elnökválasztás, és azt is pontosan tudtuk, hogy addig, amíg nem dől el ez, addig, hát fogalmazunk úgy, hogy az Egyesült Államok sem fog kezdeményezően fellépni. Európa pedig azért nem tud kezdeményezően fellépni, mert el van foglalva a belső problémáival. És itt és a belső problémái kapcsán sem mindig tud egységes, ami sokkal jobban izgatja egyébként az európai közvéleményt, tehát a belső problémái kapcsán sem tud feltétlenül, mindig egységet produkálni, képzeljük el akkor még a külső problémákkal. Ráadásul egy olyan Európai Unió, amely ugyan megpróbálta a líbiai konfliktus kapcsán demonstrálni azt, hogy ő most akkor egy katonai nagyhatalom, stb. Én magam erősen megkérdőjelezem ennek a részben az eredményességét, részben pedig azt, hogy az Egyesült Államok nélkül továbbra sem. Tehát az Egyesült Államok most ugye felvette azt a pozíciót, hogy irányítunk a háttérből, vagy például a háttérből járulunk hozzá. Ez azt jelentette, hogy ugyan az Európai Unió, meg különösen Nagy-Britannia és Franciaország volt az, amelyik felvállalta és a NATO volt az a, pontosabban ez a két ország volt, amely felvállalta a líbiai akciót, de döntően tudjuk azt, hogy az Egyesült Államok támogatása nélkül nem ment volna. Tehát azt gondolom, hogy senkinek nem jött jól. És mivel nem jött jól, ezért ilyen félszívvel csinálnak mindent. Óvatoskodnak, nincs összehangolt európai politika, különböző elképzelések vannak, arról nem is beszélve, hogy hát vannak ilyen standard kérdések az európában a Közel-Kelettel kapcsolatban. Az egyik standard kérdés az, hogy hogyan érinti az Európai Unió energiaellátását a Közel-Kelet bármely eseménye. Ez líbiai olaj. Az egyik kulcs kérdés volt, hogy minél gyorsabban a líbiai olaj megint jöhessen. Olyannyira így volt ez, hogy sőt, ezt ki is használta ugye az Európai Unió arra, hogy Oroszországot, hát fogalmazunk úgy, hogy tacsra tegye. Tehát azt mondja, hogy nem fogsz részt venni a líbiai rendezésben. Ez Oroszország számára egyébként kudarc volt, másrészt érzedik a szíriai orosz politikán, hogy ezt nagyon nehezményezik. Elsősorban azért nem akarta a Oroszország befolyását, mert Oroszország közel-keleti politikájának ez az energia része, ez elsősorban mindig arra irányul, hogy befolyásolja az európai energiapolitikát, megteremtve azt a lehetőséget, hogy én legyek továbbra is a legfőbb beszállító. A másik nagyon fontos kérdés Európa számára az a migrációs kérdés. Tehát mind Tunéziának, mind Líbiának, azt mondhatnám, mind Algériának van egy olyan funkciója, hogy a Száhel övezetből, tehát a Szahara, szubszaharai övezetből jövő hát demográfia nyomást megtartsák ezek a rendszerek. És ez egy ilyen standard. Tehát ez nem változott azzal, hogy most hogy Ben Ali megbukott és Kadhafi megbukott. Olyan rendszert akarna Európa, ami ezt a funkciót továbbra is betölti. Mindenütt. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy amikor be fog jelentkezni Kadhafi utódja bárki, az első kérdés az lesz, hogy hajlandó vagy-e? Igen, tehát hajlandó vagy-e ugye ezt a funkciót betölteni, és szállítani fogod-e nekünk az olajat? Ennyi és ennyi. És akkor azt fogja valaki azt mondani, hogy igen, én ezt szállítani fogom, és onnantól kezdve gyakorlatilag támogatni fogja az egy, nem az ennyi, a Európai Unió. Tehát Európai Uniónak is, hát azt gondolom, hogy az érdekei most fontosabbak nagyon sokszor, mint az elvei.
A migrációra mindjárt visszatérünk, de most, hogy túl vagyunk ugye az amerikai elnök választáson is, ahol azért persze voltak nyilván kétségek, de azért ön is azt mondta itt a beszélgetésünk előtt, talán szállalhatom, hogy alapvetően igen, a papírforma teljesült, és igen, ugye Oroszországon igen, is így volt ez. Más lesz ön szerint 2013-ban Oroszország és az Egyesült Államok katonapolitikája vagy külpolitikája ezekben a válságúvezetekben?
Ez egy jó kérdés, azt gondolom, hogy igen. Az amerikai politika elsősorban azért lehet más, mert ahogy szoktam mondani minden elemző, hogy Obamát nem fogja terhelni az újraválasztásnak a kérdése. És ha Obama valamit külpolitikailag akar maradandót, akkor ebben a 4 évben kell megcsinálni azt. Ráadásul azt kell, hogy mondjuk, hogy hát fogalmazunk úgy, hogy az elmúlt 4 évben olyan igazán maradandót nem tudott külpolitikailag alkotni, úgy tűnt rögtön, hogy a reset az ilyen, az egy nagyon jó dolog lesz, de hát azt gondolom, hogy a reset kimerült, és a resethez kellett volna egy másik fél, akik ráadásul, tehát már Oroszország. Ráadásul vannak olyan korlátok is, amik pusztán technikai korlátok. Nagyon sok olyan szakértő van, aki azt mondja például, hogy az atomfegyverrel, tehát a leszerelés kérdése, az egy idő után nem folytatható, mert ha most emlékeim szerint, hogy 1500-nál tartunk, és ha lecsökken esetleg 1000-re, akkor már be kell vonni azokat az országokat is, akik 500 körül, meg 300. Tehát megszűnik az az exkluzivitása az Egyesült Államoknak és Oroszországnak, ami eddig azt mondta, hogy mi még itt játszhatunk, hogy mi vagyunk a legnagyobb leszerelők, de azért, mert annyi van nekünk, hogy ebből még nyugodtan leszerelhetünk. Ez azt gondolom, hogy egy idő után nem folytatható, ráadásul ma azt érzékelem, hogy Oroszországnak, hogy mondjam, Oroszország már a leszereléstől is egy kicsit ideges. Nagyon egyszerűen azért, mert kettős nyomásnak van kitéve. Egyrészt Obama nagyon ügyesen azt mondta, hogy szereljünk le, szereljünk le, szereljünk le. Még kiállt tehát ilyen szép kifejezések mellett is, hogy a nukleáris mentes világ, vagy az atomfegyvermentes világ, stb. Egyrészt ez, ami nyilvánvaló gyakorlatilag mit tényleges csökkentést jelent. Másrésztről viszont az Egyesült Államok épp a rakétavédelmi tervvel ugye hát azt akarja elérni, hogy minél kevesebb legyen, és ebből a minél kevesebből minél többet tudjon esetleg kilőni. Na most én Moszkvában ülnék, én is ideges lennék attól, hogy már bocsika, hát most azt akarjátok, hogy odáig vigyük le, hogy egész biztos eltaláljatok minden egyes orosz rakétát? Hát ugye nem gondoljátok komolyan ezt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan hát fogalmazunk, olyan drámai helyzet, vagy olyan, most nem a szónak a vérességét, hanem sokkal inkább az, hogy ez egy nagy hatalmi vita, amiben nem gondolom, hogy nagyon gyorsan előre lehet lépni. Ennek megfelelően nem az atom, és nem a leszerelés lesz az a terület, ahol mondjuk szerintem Obama valamit nyújthat. Tehát keresni kell a nagyhatalmak között néhány olyan kérdést, vagy olyan kérdéseket, vagy olyan területet, amiben azt mondhatjuk, hogy akkor ő most. Ez szerintem nagyon könnyen előfordulhat, és ez az Ázsia felé fordulás is, hogy ez nem Európával, nem Oroszországgal, hanem sokkal inkább Kínával, illetve az ázsiai térséggel lesz kapcsolatos, hiszen azt érezhetjük már egyébként nem csak Obama időszakában, hanem alapvetően Bush időszakában, Bush időszak végénél is, hogy egyre inkább Ázsia felé fordul az Egyesült Államok. És ott próbál kialakítani. Ott viszont ugye megint egy olyan kérdéssel állunk szembe, hogy igen, lehetne egy áttörés elméletileg a kínai amerikai viszonyban, én magam ezt nem tartom valószínűleg, több szempontból sem. Az Egyesült Államok továbbra is azért szeretné biztonságban tudni a saját szövetségeseit, tehát van egyfajta, hát fogalmazunk úgy, egyfajta zsilipelési hajlandóság a Kínával szemben. Csak gondoljunk arra, hogy milyen vitái vannak, milyen szigetvitái vannak mondjuk az egyik legfőbb szövetségesével, az Egyesült Államoknak, nevezetesen Japánnak, Kínának, ahol az a kínai nacionalizmus és a japán nacionalizmus is egymásnak, hogy úgy mondjam, feszül. A másik pedig, hogy másik részről pedig, hát ugye konfliktus sem igazán vállalhat fel, tekintettel arra, hogy gazdasági, pénzügyi szempontból meg egymásra van utalva. Tehát ez egy ilyen rókafogta-csuka történet. Tehát azt gondolom, hogy nagyot alakítani borzasztó nehéz lesz az Obama kabinetnek. Hát nem is beszélve arról, hogy az az áttörés se jött be, és ezt nagyjából lehet látni az arab tavasz kapcsán is, hogy az az átterése jött be, amit Obama 2009-ben ugye megígért. Hát elment Kairóba, meg elment a Törökországba, nagy beszédeket mondott, hogy mi így, meg így szeretünk benneteket, meg úgy szeretünk, meg úgy megváltozunk, és ehhez képest az Obama kabinetnek a megítélése nem jobb ma a térségben, mint volt a Bush kabinetnek a megítélése. Tehát nem sikerült itt se területeket, vagy áttörést elérni. Nem elképzelhetetlen ennek megfelelően, hogy mégiscsak vissza kell térnünk Iránhoz, mert abban például én látok fantáziát, hogyha az Obama kabinet azt mondja, hogy már pedig megpróbáljuk azt, hogy kérem szépen, mi 79 óta ugye nem beszél egymással a két ország. Ez iszonyú hosszú idő. Tehát az az amerikai elnök, amely először fog majd kezet, az egy iráni elnökkel, az azt gondolom, hogy be fogja írni magát a történelembe. A kérdés természetesen az, hogy lesz-e erre fogadókészség. Mert ne felejtsük el, hogy mindeközben Irán ugye atomprogramot akar meg, stb. Aközben a Európa és az Amerika Egyesült Államok is próbálja nyomni gazdaságilag, szankciókkal, stb. Ami nem egy kedvező történet. Tehát azt gondolom, hogy olyan nagy lehetőségei a washingtoni kabinetnek sincsenek. Nem tudom, hogy a következő 4 évben mi lesz. Én nem látok áttörési lehetőséget 13-ban egész biztos, ezen a területen sem. Még akkor sem egyébként teszem hozzá, ha mondjuk azt ugye említettem, hogy meg fog bukni azért az Assad rendszer. Azt gondolom, hogy nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, de úgy tételezem fel, hogy azért az év közepére ez már elég világosan látszani fog. De ez még az iráni történetet nem fogja, hogy mondjam, jelentősen, már olyan az értelemben jelentősen befolyásolni, hogy ez kedvezőbb helyzetet teremtene, fogalmazunk úgy, egy amerikai előretörésnek.
Picit kanyarodjunk akkor vissza a migráció kérdésén, ez ugye az Európai Unió az arab tavaszban játszott szerepével kapcsolatosan ő mondta azt, hogy itt ugye legalább igazából két fontos kérdés van, az energiaellátás, hogy erről beszéltünk, és ugye a migráció, ez egy fontos kérdés, már csak azért is, hogy az Európai Uniónak számos, vagy legalább egy vezető hatalma az egy fontos migrációs célpont, ugye a Franciaország egy meghatározó befogadó ország. És több elemző azt mondja, hogy ezekben az országokban, de általában az európai országokban a migráció hatására előállhatnak újabb konfliktus források. Ugye a ma még számszerűleg mindenképpen kisebbségben lévő muzulmán lakosság, akár állampolgársággal rendelkező lakosság, akár érdemben átírhatja a belpolitikai erőviszonyokat is különböző uniós országokban belátható időn belül. Valóban ez egy új konfliktus forrás lehet az Európai Unió előtt, amely még a gazdasági válságot sem tudta megoldani?
Hát én úgy gondolom, hogy természetesen lehet, de azért nem túloznám el, ugye. Nyilvánvaló Franciaországot szokta mindenki emlegetni, hogy itt új konfliktus forrás. Nézzük Európát egészében. Én ugye azt szoktam említeni, különösen akkor, amikor, hál' Istennek ez ma már nincs így egyébként, de hát ugye amikor a muzulmán vagy az iszlamistákat mindig a terrorizmussal szoktuk vagy hajlamos a terrorizmussal összekapcsolni Európa, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy marhaság. Miként marhaság az is, amit mondjuk azok a jobboldali vagy szélső jobb blogok hirdetnek, hogy itt iszlamizáció folyik, Európában iszlamizáció folyik, az Egyesült Államokkal iszlamizáció folyik. Vagy ha még keményebben kell fogalmaznom, akkor azt szoktam mondani, hogy kérem szépen, valóban Európában tételezzük fel, és mert ugye különböző számítások vannak, tételezzük fel, hogy 10% átlagban a muzulmán kisebbség aránya. Még ha így is van, azért ott van egy 90%-os többség, ami állítólag, hiszen az Európai Unióról beszélünk, meg az európai integrációról. Ez európai integrációról már 40 éve, az Unióról is minimum 92 óta. Tehát, ha ez a 90%-ot maga alá tudja gyűrni kulturálisan, vagy bármi értelemben egy 10%-os kisebbség, akkor nekem komoly fenntartásaim vannak azzal a kultúrával kapcsolatban, azzal a 90%-os kultúrával kapcsolatban, ami önmagát ott szívesen deklarálja. Tehát azt gondolom, hogy el van túlozva egy kicsit ez a kérdés. Ami szerintem konfliktust okozhat, és ami konfliktus okoz, az döntően fogalmazunk úgy, hogy a világgazdasági válsággal kapcsolatos, részben a szociális feszültségek, tehát ez az első, részben ugye az a folyamat, amit úgy szoktunk mondani, hogy hát a nagy és képzetlen, vagy nem olyan igény, tehát a nagy, alacsony képzettségű munkaerőt igénylő gyártási kapacitások általában kitelepülnek Európából. És ez bizony ott hagy egy olyan, hát fogalmazunk úgy, munkanélküli tömeget, különösen ezek nem feltétlenül, szerintem nem feltétlenül bevándorlók, de tételezzük be, hogy többségükben bevándorlók, akik nem tudnak magukkal mit kezdeni, mert képezni kéne magukat, mert munkahelyeket kéne teremteni, stb. Tehát ez biztos, hogy egy jelentős feszültséget okozhat. De összességében azt gondolom, hogy ez a feszültség is a válság elmúltával kezelhető. Van egy terület, amitől én aggódom egyébként, az megint nem speciálisan a bevándorlókat érinti, hanem a legnagyobb probléma az, hogy mi lesz akkor, ha a válságból való kijövetel után nem fog növekedni jelentősen a munkaerőigény? Hát most gondoljunk el, mindig Franciaországot szoktuk megemlíteni, de az legelrettentőbb azért mégis mondjuk a számomra perspektívikusan Spanyolország. A spanyol munkanélkül, és ott már nem arról van szó, hogy ott bevándorlók, egy túrót, hát ott kimondottan a spanyolokat is keményen érinti a a munkanélküliség. Görögország. Megint csak nem a bevándorló. Az kétségtelen tény, hogy mind a spanyoloknál talán nem, és ez egy pozitív példa, tehát én nem érzékelek a spanyoloknál, hogy mondjam, olyan típusú bevándorló ellenességet, amit például a görögöknél igen. Tehát azt gondolom, hogy ott például valahogy jobban kezelik, de tény, hogy ilyen típusú, hogy mondjam, elégedetlenség, ilyen típusú feszültség, ez óhatatlanul jelentkezhet, de nem hiszem, hogy ez jelentősen átírná a politikai térképet egyelőre.
Ön szerint egyébként az európai országok, leginkább azok, amelyek mondjuk szembesülhetnek ezzel, mondjuk Spanyolország, Görögország, Franciaország, de beszélhetnénk a többi nagy európai uniós országról is, mennyire vannak felkészülve ezekre a típusú belföldi válsághelyzetekre?
Nincsenek felkészülve, de hát ez az első ilyen komoly válságuk. Tehát, hogy mondjam, természetesen voltak már korábban, de németek is most sem szembesültek ezzel. Tehát most szembesülnek ugye azzal a kérdéssel, hogy, tehát, és ezek tényleges kérdések, hogy kérem szépen, akkor hogy is van, a török vendégmunkások meg fognak tanulni németül? A török vendégmunkások, vagy pontosabban az iszlám bevándorlók Frankfurtban, akkor most ők tényleg a sáriát fogják ott magukban, tehát maguk között törvényként tisztelni, és így alapvetően majd ez lesz a bíráskodás alapja. És akkor közben meg van egy német jog, ami mindennél. Tehát azt gondolom, hogy ezek a ezek akkor is jöttek volna, ha nincs gazdasági válság. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind olyan kérdések, amire választ kell kapniuk, választ kell adni, és leginkább szerintem egy dologban kell választ adni, hogy nem látok tudatos bevándorlást. Tehát elméletileg lenne tudatos bevándorlás politikája az Európai Uniónak, de a gyakorlatban én ezt nem látom. A gyakorlatban azt látom, hogy mindenki belpolitikai szempontból szeretné úgy kizárni. Tehát azt mondja, hogy jó, igen, támogatjuk, de hozzánk aztán ne jöjjenek. Tehát ezt érzékelem, tehát egy jobban koordinált, ha tetszik, akkor hát megfontoltabb, és politikailag is mérlegre tett bevándorlási politikára lenne szükség. Ezt valóban nem látom, de egyébként azt gondolom, hogy ezeknek az országoknak, vagy pontosabban az Európai Unió államainak ugyanazokkal a problémákkal kell szembenézniük. Ha nem akarom ezt ilyen bevándorlás politikára lefordítani, akkor azt mondanám, hogy egy sokkal szélesebb probléma az integrálatlan rétegeknek az integrálása. Tehát azoknak a rétegeknek az integrálása, akiknek az eltartását, akiknek a fenntartását, akiknek a szociális biztonságát a többségnek kell biztosítania. Azok lesznek előnyben szerintem, akik hamarabb felfogják, hogy a többségnek ez nagyon is érdeke. Nekem minden egyes fillér, euró, eurócent számít, amit ezek az integrálatlan rétegek maguk meg tudnak termelni, mert annál kevesebbet kell ráfordítanom. Tehát az ő integrálásuk nem elsősorban az ő érdekük, hanem sokkal inkább a többség érdeke. Annak érdekében, hogy kevesebbet kelljen ezzel tölteni. Ha ez a szemléleti fordulat bekövetkezik, akkor szerintem ez, hogy mondjam, utána nem akarom azt mondani, hogy csak technikai, de jóval közelebb leszünk. Nem látom még minden esetben egyébként ezt a szemléleti fordulatot, miközben azért mondjuk ki, hogy vannak szerintem olyan országok, ahol ezt nagyon ügyesen csinálják.
Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának vezetője volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.